Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te a kereszten helyettünk és értünk voltál, hogy megválts. Hálát adunk, hogy ez a megváltás teljes körű, nekünk nincs mit hozzátenni. Köszönjük a szent véráldozatodat, amely tisztára mosott bennünket, és igaz státuszba tartozhatunk Isten kegyelméből. Hálát adunk a mai napért, hogy összejöhettünk és hirdethetjük a Te ígédet. Köszönjük, hogy Te mindig biztosítod a feltételeket a szolgálathoz minden pásztor számára. Hálát adunk, Atyám, hogy növekedhetünk Te benned, és mind több áldást el tudjunk venni, és áldássá válhassunk mások számára. Köszönjük a Te szabadításodat, a Te drága olajadat, a kenetedet, amit kitöltesz ránk. Köszönjük a Te érintésedet, az igédet. Hálát adunk, hogy tanulhatunk folyton folyvást, és szintről szintre emelkedhetünk ezáltal. Köszönjük a végtelen szeretetedet, amivel körülveszel bennünket. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Miközben köszöntöd a szomszédodat, emlékeztesd arra, hogy fel vagy kenve. Szeretettel ölelünk benneteket. A hét legnagyobb szenzációja, újra egyház vagyunk. Köszönjük a Szent Szellem munkáját, nem a forgó fölött, inkább a gerincnek az alsó része. Ott munkál a kenet, csontokban, lábszárban munkál a kenet. Ízület, allergia, köszönöm, Uram. Fül. Hát a csont az hozzátartozik, igen, de fogra is illik a csont. Köszönjük az Úrnak. Egy kis kiegészítő még a tiszta vagy tanításhoz. Nyugodtan megvallhatod, hogyha elvétetted, hogy a bűneim Isten kegyelméből a keresztre lettek feszítve. Ott Isten megítélte, úgy tekint rá, mintha Krisztus tette volna, mert Krisztus magára vállalta, és kifizette az árat. Jelentsd ki, hogy téged ez a dolog nem terhel, és szabad vagy. Tehát bármi rosszat elkövettél, bármi hibát, ezt így egy megvallásban el lehet mondani. Ez benne volt most a előző pesti tanításban, de nagyon illik a tiszta vacsorozathoz. Folytatjuk az Isten érintése című tanítás sorozatot. A második része következik. Kenet a szolgálatban. Ezt két részre osztjuk. Megnézzük először, hogy Jézus szolgálatában a kenet hogy működött, és utána pedig a hívők szolgálatában. A kenet működésének a megértéséhez Meg kell vizsgálnunk Jézus életét és szolgálatát. És így fogjuk igazán meglátni, hogy mit is jelent a János 14:12. Miért mondja Jézus azt, hogy ti is fogjátok azokat a cselekedeteket cselekedni, amelyeket én cselekedtem. János 14:12.
Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
Amen. Itt háromszor szerepel a cselekedet szó, de érdekes módon a görögben két különböző szót használ. Az egyik cselekedetre és a másik cselekedetre. Ebből meg lehet, hogy előbb-utóbb kiugrik egy kijelentés, hogy ez mi akar lenni, de erre az Úr felhívta a figyelmemet, hogy két különböző szó. Hasonló, de két különböző szó. Azt tudjuk, hogy Jézus a Földön nem Isten fiaként cselekedett. Ő az isteni mi voltának királyi köntösét hátrahagyta, amikor megszületett, és ószövetségi prófétaként végezte a szolgálatát itt a Földön. Szolgálatának kezdete a Jordán folyóban történt megkeresztelkedéshez köthető. Máté 3:16-ban találjátok meg az igét ehhez. És ekkor a Szent Szellem felkente. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 10:38-at. Tehát emberként született meg, és fel lett kenve. Te hogy születtél meg? Emberként születtél meg, és fel vagy kenve. Tehát ezért ugyanúgy tudsz szolgálni, mint az Úr Jézus. Ugyanazokat tudod cselekedni, amiket ő. Apostolok cselekedetei 10:38.
A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széllyel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele.
Amen. Tehát fel lett kenve, és ellene ment a füstös képűnek. Ebből az igéből azt is megtudjuk, hogy honnan származnak a betegségek és a problémák. Az ördögtől. Most olvastuk. Ugye? Itt van benne. Ahhoz, hogy Jézus használni tudjon téged is, a Szent Szellem kenetére van szükséged. Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellem kenetére, amit a Jordánban való megkeresztelkedéskor kapott meg, akkor neked, halandó embernek és nekem miért ne lenne szükségem ugyanerre a kenetre? Jézus az öt szolgálati ajándék mindegyikét betöltötte. Efézus 4:11-ben ott van a legmagasabb az apostol, a proféta, az evangélista, a pásztor és a tanító. Így van felsorolva. Tehát Jézus mind az öt szolgálati ajándékban működött. És a kenetet mérték nélkül kapta. Erre majd vissza fogok még térni. Jézusnak a legmagasabb posztja, amit betöltött, az az apostoli hivatal. És ő a világ létezése óta a legnagyobb missziós utat hajtotta végre, ami nem más, mint a megváltás. Az emberiség megváltása. Ő a szolgálatát, miután felvitetett a mennybe nagy dicsőségben, nem egyes személyeknek adta, hanem Krisztus testének, a globális egyháznak. Az elhívást és a felkenetést Isten végzi. Ahol esetleg ember tenné, abban nincs semmi jó. És Isten nem egy személyre helyez oda mindenféle elhívást. A testben szét van osztva. Azt olvassuk az igében, a Máté 25-ben. Nem olvassuk fel, inkább házi feladatnak vehetitek. A talentum példázatáról van ott szó. Máté 25-ben a 14-től 30-ig. Hogyha a kicsin hűek vagyunk, akkor Isten többet fog ránk bízni. Tehát a másik helyen mondja az Úr, hogy nevesd meg a kicsin kezdetet. És hogyha hűen kitartasz abban a kicsiben, akkor Isten fel fog emelni, és többet fog rád bízni. A hívőkben a Szent Szellemnek a kenete csak bizonyos mértékben van meg, de a test, Krisztus teste mérték nélkül birtokolja a kenetet. Tehát visszatérek oda, hogy Jézuson mérték nélkül volt a kenet, mert egyedül ő szolgált abban az időben, illetve jöttek a tanítványok sorba, de ő kezdte a szolgálatot, és a mai állapotban, a gyülekezeti korszakban pedig Krisztus testében van a kenet szétosztva. És ezért a hívők csak bizonyos mértéket képviselnek. De hogyha a hívők összeállnak, a gyülekezeti test összeáll, akkor együtt van minden, és együtt működik minden. Ezért nem lehetséges az, hogy az ébredés egyetlen egy felekezet által jöjjön létre. Nem mondhatja senki azt, hogy gyere hozzám, mert csak itt lehet üdvözülni. Gyere hozzám, mert csak mi megyünk majd az Úrhoz, és különböző ehhez hasonló dolgokat lehet hallani. Csak nálunk lesz az ébredés. Ilyen nincs. Az ébredés a szent vérrel megmosott gyülekezeti testen keresztül jön elő. Az Úr feltámasztja az ő testét dicsőségben. A megfelelő órában teszi ezt, hogy bemutathassa az ő dicsőségét, és érintése nélkül mi semmik vagyunk. Ő nélkül nem tudunk létezni. Ő nélkül nem működhet egy szolgálat. Ézsaiás 11.9 mondja azt, hogy az Úr ismeretével fog megtelni a föld. Egyébként az utolsó időkben nagyon sok új kijelentés jön. Valamikor az interneten, meg a levelező listán is találkoztam én egy szolgálóval, tehát a levelező lista tagjai korábban küldtek be különböző, találtak itt ott az interneten különböző tanításokat, és azt a nevet én nem hallottam soha. Látszott rajta, hogy újjászületett, de megkérdeztem előjáróimat, hogy ezt a nevet ismeritek-e. És mondták, hogy igen, múlt század elején valamikor szolgált, újjászületett, de ma már vannak sokkal több kijelentéssel bíró szolgálatok, mert Krisztus teste az utolsó időkben nagyon sok világosságot fog kapni. Ézsaiás 11.9.
Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.
Amen. Nem pusztíthatnak Ádándon, nem pusztíthatnak Nyimben, nem pusztíthatnak Ságváron. Csillófokon sem. Somban sem. Berényben sem. A Szent Szellem olyan természet feletti kitöltéssel jön el, hogy azt senki nem tudja kisajátítani, hogy ez általam, vagy az én imám által, vagy az én szolgálatom által jött elő. A János 12.32 úgy kezdődik, Jézus azt mondja, hogy ha én felemeltetem. Ebből világosan látszik az, hogy nem a bödönszáj prédikátort kell felmagasztalni, nem egy szemét kell felmagasztalni, hanem az Úr Jézust. Visszatérve még az előző gondolathoz, az érthető ugye számotokra, hogy Krisztuson mérték nélkül volt a kenet, A gyülekezeti korszakban pedig ezt szétosztotta a gyülekezeti testben, Krisztus testében, és így csak egy bizonyos mértéket birtokolunk, de hogyha összeállunk, akkor megvan a teljesség. Akkor belső szervekre van gyógyítókenet. Ez nagyon érdekes egyébként, mert egy olyan megvallást hoztam, mert benne van a bélrendszer is. Lehet, hogy bélrendszer. Tehát másképp nem lehetett. Krisztus birtokolta az öt szolgálatot, birtokolta a kenetet mérték nélkül, utána ezt szétosztotta. Egyik igében ugye azt olvassuk, hogy Jézus adott ajándékokat. Szolgálati ajándékok. A szolgálati ajándékok azok az elhívottaknak vannak. Ez az Efézusi Levél 4-ben olvasható, és az 1 Korintus 12-ben pedig a szellemi ajándékok, ami minden hívőnek adatik valamilyen mértékben, és úgy osztja a szellem, ahogy akarja. Tehát a szellemi ajándék az megnyilvánulhat minden újjászületett hívő életében és munkásságában. Nincs kötve az elhíváshoz, az öt hivatalhoz. Kettő között ez a különbség. Jó? Tiszta a kép? Tehát nézzük meg most a hívők szolgálatában, miként alakul a kenet. Minden hívőnek van kenete a békéltetésre, a békéltetés szolgálatára, de nem mindenkinek van felszereltsége az öt ajándékra, amit az előbb említettem. 2 Korintus 5.18-at olvassuk el, mert ez az ige kíváncsiságomat próbára tette. Mi ez, hogy békéltetés szolgálata?
Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát.
Amen. Tehát nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Ott volt bennem a kérdőjel, és addig-addig kerestem, még az egyszerű fordításban ez a következőképpen hangzik, és nagy segítség lesz a számunkra. Segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek vele. Tehát az örömhír hirdetése, hogy Isten téged szeret, fogad be őt, Jézus megváltott, helyetted, érted volt a kereszten, tehát prédikálni az embereknek. Prédikálni a jó hírt, az örömhírt, hogy nem kell szenvedni, senyvedni elnyomás alatt. Az öt szolgálati ajándék nem fánterem. Nem is kapható a boltban, és nem is lehet megtanulni semmiféle iskolában, teológián. Mert ezt Isten adja az elhívottaknak. Ezeket az ajándékokat a mindenható osztogatja fentről. Újjászületéskor Isten a bensőnkbe költözött. És ez adott egy alapfokú felkenetést. Egy alapfokú kenetet. Ez olyan, mint amikor újjászületünk, akkor megkapjuk a hit mértékét. Mindenki egyformán, egy adaggal, egy marékkal, mert Isten nem személyválogató, mindenkit egyformán szeret, és a mi felelősségünk, hogy azt a hitet növeljük-e, tanulunk-e. Így van a kenettel is, mert a kenetet is lehet növelni. Az újjászületés egyben jelent elválasztást és elkülönítést a világtól, ahol Sátán az úr jelen pillanatban. Mert azt mondja a Biblia, hogy elvilág Isten a Sátán. És Ádám felségárulásakor, engedetlenségekor jutott hozzá a földhöz. Igaz, hogy Jézus a megváltást elvégezte, legyőzte az ellenséget, de a bérlet ideje még nem járt le, tehát itt van a földön és kísért. nekünk pedig adatott a hatalom, hogy meg tudjunk állni az ellenséggel szemben. Azt tudjátok, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az eredetitől a hamist? Bármit. Most lehet az pénz, bankjegy, mert abban is van ugye eredeti hamis, de hát a tanításokban is van eredeti és van hamis. Mind a kettőre ugyanaz a kaptafa él, hogy vedd az eredetit, és addig tanulmányozd, amíg az megragad benned. Ez lehet egy bankjegy, és utána meg fogod tudni különböztetni a hamis bankjegyet, mert annyira ismered már az eredetit, hogy tapintásra, színre, szagra és mindenre, de igaz a Bibliára is, hogyha te tanulmányozod az igazat, az eredetit, és eléd jön egy hamis, akkor azonnal fel fogod ismerni. Az Ószövetségben a szolgálat végzéséhez a Szent Szellem jelenléte rászállt a prófétákra, a papokra és a királyokra, hogy tudják végezni a szolgálatukat. Hangsúlyozom, hogy rászállt. Jelen pillanatban mi a helyzet? Hogy mi vagyunk a Szent Szellem temploma és bennünk lakik. Azért kettő között különbség van. Erősen. A Szent Szellem a Szentlélek. Csak az eredeti görög szerint mondjuk, ahogy le van írva az eredetiben. Magyar fordításokban Szent Léleknek lehet olvasni. Több helyen, nem mindenhol, de több helyen igen. Az Új Szövetségben teljesen más a helyzet. Amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy bevégeztetett, akkor a templom kárpítja ketté hasadt, ami elválasztotta a szentét, és ennek a méretét valamelyik könyvben olvastam, hogy milyen vastagságú volt. Szóval egy hatalmas méretű kárpit volt, nem egy ilyen sötétítő függöny. És a Szent Szellem onnan kiszabadult, kiszabadult a kézzel készített lakhelyéről, és oda soha többet nem akar visszamenni, és azóta a hívők szívében él, akik újjászülettek, és betöltekeztek Szent Szellemmel. Az üdvösség és a Szent Szellem keresztség által az élő Isten templomává váltunk, olvassuk az 1 Korintus 6.19-ben.
Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakodó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok?
Tehát duplán kell vigyázni erre a házra, erre a viskóra, mert Isten szellemének a lakhelye. A Szent Szellem 9 ajándéka, ami az 1 Korintus 12-ben van felsorolva, minden hívőn keresztül megnyilvánulhat. Sehol nem olvasható Bibliában, hogy ezek csak az 5 hivatalban működnének. Amíg az 5 szolgálati ajándék, az apostol, tanító, pásztor, proféta, evangélista hivatalhoz kötött, addig a 9 szellemi ajándék független a hivataltól. Az angol Biblia az 1 Korintus 12.7-et így adja vissza. A szellem megnyilvánulása mindenkinek adatik, hogy hasznuk származzék belőle. Tehát hasznuk származzék belőle. Azért adta Isten a 9 ajándékot. A 9 szellemi ajándékot. De tény, hogy az 5 hivatalban a szellemi ajándékok erőteljesebben, nagyobb kenettel nyilvánulnak meg, mint az átlag hívő életében. Nem régen beszéltünk talán a múlt héten ugye a forrásról és a kútfőről és a folyam. A kútfő és a folyamkenet. Olvassuk el a János 4.14-et. A görögben és a héberben a kútfő az forrást jelent. De gyakorlatilag a kútnak is forrásai vannak. Amikor kiássa a kútásról a kutat, akkor ott ugye oldalról lent a kútfenekén források fakadnak és megtelik a kút vízzel. János 4:14.
Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
Amen. És folytassuk az ige olvasást az Ézsaiás 12:3-nál. A kenetnek ezt a típusát kútfő kenetnek is nevezik.
S örömmel merítetek vizet az üdvösség kútfejéből.
Amen. Amen. Visszalapozunk a János evangélium 7. fejezetéhez. És itt egy nagyobb dologról beszél, amit folyamnak nevez. Bár a magyar nyelv megkülönböztet folyót és folyamot, például a Rába folyó beleömlik Győrnél a Duna folyamba. Mert a Dunának nagyobb a vízhozama. Azt már folyamnak nevezik. Így is van kiírva a hídnál. János evangélium 7. fejezet 37-39-ig.
Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus és kiállta, mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, akit az ő benne hívők vesznek majd, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg.
Amen. Ez egy profetikus kép, hogy élővíznek folyamai fognak ömleni a hívők bensejéből. Ez már egy nagyobb mérték, mint a kútfő. Újjászületéskor a hívő a kútfőkenetet kapja, a Szent Szellem keresztségkor pedig a folyamkenetet. Mert olvassuk el a Cselekedetek 1:8-ból, hogy Jézus biztatta a tanítványokat az erő vételére. Ott a pünkösd napja előtti eseményekről van szó.
Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig.
Két pontra szeretnék rávilágítani. Az egyik az erővétel, mert a Szent Szellem kenete által kapjuk meg az erőt, a képességet bizonyos dolgok elvégzéséhez, a felszereltséget, hogy tudjunk szolgálni. Combterületén van gyógyító kenet. A másik pedig megkaptuk az erőt a tanúságtételhez. De azt mondja, lesztek nékem tanúim. A tanú a görögben jelenti azt, hogy bizonyíték, vértanú és mártír. Azaz, a tanú az kész meghalni azért, amiben hisz. És a bibliai időkben nagyon sok olyan vértanú volt, aki a hitét nem adta fel, és inkább hazaköltözött az Úrhoz, azt választotta. Jó példa Péter esete, amikor háromszor megtagadta Jézust, és miután vette az erőt a pünkösd napján, nagy bátorsággal prédikált. Tehát a tanúság tételhez ott volt az erő. Emlékeztek, Saul a damaszkuszi úton, Cselekedetek 9. fejezet, leesett a földre, látását elvesztette, Ananiás ment kézrátétellel imádkozni hozzá. És mi történt, amikor imádkozott Ananiás Saulért? Vette a mennyei erőt, visszanyerte a látását, és a Szent Szellem ajándékaiba részesült. Mindez Isten érintése által történt, és elmondhatjuk, hogy micsoda változás napokon belül, hogy a legnagyobb keresztény üldözőből Isten szolgálója lett. Egy felkent lett. Üldözőből felkent lett. Halleluja. Az apostolok Cselekedetei 6. fejezetében az első 4 verset olvassuk. Itt a segítő szolgálatról van szó, a segítő kenetéről, és ez minden olyan munkát magába foglal, ami segíti az öt hivatalnak az előrehaladását. Apostolok cselekedetei 6. fejezet, 1. 4 vers.
Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodást támad a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát mondának: nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Választatok azért, atyám fiai, 7 férfiút közületek, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk az imádkozásban és az ige hirdetés szolgálatában.
Amen. Magyarra fordítva. Egy felnövekedett gyülekezetben a pásztornak adatik segítség, és bizonyos feladatokat ki tud adni. Mert ha mindent maga végezne el, akkor egyrészt leterhelt lenne, másrészt mehetne a szolgálat rovására, mert elvonja az idejét és a figyelmét attól, amire ő elhivatott. Bibliában olvashatunk Filipről, magyarul Fülöpről, aki segítő szolgálatban kezdte, és evangélista lett belőle. Tehát kapott az Úrtól egy előléptetést. Aztán olvashatunk Istvánról, aki segítő szolgálatban ténykedett, telve volt szellemmel, csodák kísérték a szolgálatát, az életét, és ő volt az első mártír. Kik a segítők? Nagyon széles körű a skála, csak néhányat említenék. A dicséret szolgálat, ahol van a helyi ima közösség, szervező, könyves, ültető, azok az oszlopok, akik adattak a pásztor mellé, hogy a szolgálat előre tudjon haladni. Mindenféle támogatás ide értendő. Emlékezzetek vissza arra, amikor Jézus megvendégelte azt a bizonyos 5000 embert. Mit tett? Jézus kiadta a feladatokat a tanítványoknak, hogy ültessétek le, osszátok szét az eledelt, tehát kaptak részfeladatokat. Hogyha egy segítő munkája akadályá válik a pásztor számára, akkor az már nem nevezhető segítő szolgálatnak. Helyenként a presbiterek sajnos nem a pásztor látását követik, és ez elsősorban ott adódik, ahol a presbiterek újjá sincsenek születve. Egyház közösségi képviselő, így tudnám magyarra fordítani a presbitert. Ezzel gondot okoznak a pásztornak, és szélsőséges esetben még gyülekezeti szakadást is idézhetnek elő. A presbitereknek úgy kellene tenni, mint ahogy Áron és Húr tett Mózessel, amikor elfáradt a keze, hogy egyik oldalon Áron, a másik oldalon pedig Húr tartotta Mózes kezét, mert azt mondta Isten, hogy addig, amíg Mózes keze fönt lesz a magasba, addig Józsué mindig győzni fog. Tehát a segítő szolgálatnak tehát jelképesen ez a feladata, hogy a pásztor kezét fenntartsa, hogy mindig győztes legyen az a munka, az a szolgálat. Ezt a 2 Mózes 17-12-ben megtaláljátok. Az Áron meg a Húr esetét fölírhatjátok. 2 Mózes 17-12, ha kíváncsiak vagytok rá. A diakónust is megnézzük. A diakónus az egy általános értelemben vett szolgáló, tehát inkább segítő. A diakónus választás követelménye, hogy hittel telve legyen, és szellemmel teli hívő legyen. Rossz, hogyha a pásztornak a hátán kell cipelni egy holtterhet, egy segítő szolgálatot. Viszont nagy áldás, hogyha a segítő szolgálat, a diakónusok minden módon segítik a szolgálat betöltését. Felkentek, buktak el azért, mert olyanokkal vették körül magukat, akiket nem a Szent Szellem vezetett, és ők hátráltatták a szolgálatot, vagy csak bólogató Jánosok voltak azért, hogy a posztjukat elnevezítsék. Nekik, mármint a presbitereknek és a diakónusoknak a pásztort időben kellene figyelmeztetni, hogy sodródik kifelé a pályáról, és módosítsa a kormányállást, és visszatérjen. Tehát nem végignézni, hogy kisodródik egy szolgálat, és tönkre megy. Szó szerint írtam ki a következőt, mert annyira szívhez szóló, és igazából nem is lehet másképp megfogalmazni. Ezt az úr mondta Rodninak sok évvel ezelőtt. Azokat a nagy felkenteket, akiken keresztül ma a földön cselekszem, nem azért használom őket, mintha valami különleges edények volnának, egy okból használom őket, mert ők megérintettek engem, én pedig megérintettem őket, azaz felkentem őket. Bárki előtt nyitva az út, bárki átfúrakodhatja magát a tömegen, hasonlóképpen, mint a vérfolyásos asszony, és megérintheti az úr köntösét, és a kenet ráárad, és jön a szabadulás és az áttörés. Halleluja! Ebből lesz még egy jó pár rész. Hogyha érdekel benneteket, akkor folytatjuk. Kenetről sem árt tanulni. Ima kéréseket összegyűjtjük. Ez ilyen behelyettesítős imádság. Nevet is lehet behelyettesíteni, meg tüneteket is lehet helyettesíteni benne. De most elmondjuk úgy mindenki felett együtt, jó? Megvallom Jézus nevében.
Megvallom Jézus nevében.
Hogy a testem hibátlan.
Hogy a testem hibátlan.
Mert a Szent Szellem felügyeli.
Mert a Szent Szellem felügyeli.
És tartja karban.
És tartja karban.
És szükség esetén.
És szükség esetén.
Azonnal helyreállítja.
Azonnal helyreállítja.
Én a véremben élek.
Én a véremben élek.
És hirdetem.
És hirdetem.
Az Úr dicsőséges cselekedeteit.
Az Úr dicsőséges cselekedeteit.
Megfutom a pályámat.
Megfutom a pályámat.
És betöltöm az elhívásomat.
És betöltöm az elhívásomat.
A Jézus nevében.
Amen.
Úgyhogy ezt lehet bárkire használni, behelyettesíteni, alkalmazni, sokféleképpen lehet. Tudjátok, a házakra ki van írva, biztos itt is van ságválon ilyen, hogy ezt az objektumot a ilyen security felügyeli. Balatonparton ez elég gyakori. Na most bennünket meg a Szent Szellem felügyel. Őrjáratot jár a testünk határain, és helyreállít bennünket. És a helyreállítás folyamatos. Ugyanolyan folyamatos, mint a Szentvérnek a tisztító munkája, az ablaktörlő. Kézrátétel szolgálata következik. A Biblia tanítja, hogy a kezünket tegyük azokra, akik kívánnak élni kézrátétel és szolgálattal, és a kenetet árasztjuk ki feletetek, a szabadító kenetet a Jézus nevében. Túlcsordulásig, hogy kifolyjon ebből az edényből, és másoknak is áldás legyen.
Ezért hálás életem,
áradj kenet Jézus nevében. Túlcsordulásig, hogy ez a kenet kiáradjon a környezetetekben levőkre is a Jézus nevében. Köszönjük, Szent Szellem, a helyreállító munkádat a Lajos életében, a testében, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség Uram a Tiéd. Hálát adunk, Úr Jézus, a megtört testedért, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. És a Lajos is birtokolja ezt a szent egészséget. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Szabadnak nyilvánítunk a Jézus nevében. Áradj kenet, túlcsordulásig, hogy ez a kenet kilocsanjon azokra, akik a környezetében vannak. Az új megbízóira is átáradjon ez a kenet a Jézus nevében. áradj kenet a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy te szabadításodat, az áttöréseket a te gyermeked életében, a Jézus Krisztus szemében. Áradj kenet. Túlcsózulásig, hogy ne csak te légy szabad, hanem azok is, akik a környezetedben vannak, és áldás légy mások számára. Áradj kenet túlcsordulásig, hogy ez átterjedjen azokra is, akik a környezetedben vannak, a családodra, a munkatársakra, Jézus nevében. Áradj kenet a Jézus nevében. Túlcsordulásig, hogy kiáradjon ez a kenet másokra is, akikkel kapcsolatban vagy, és áldás lehess mások számára a Jézus nevében. Áradj kenet a Jézus nevében. Túlcsordulásig, hogy ez a kenet átáradjon a szeretteidre, a környezetedre, a barátaidra, az ismerősökre, a Jézus Krisztus szent nevében, és szabaddá váljanak ők is, Isten dicsőségére. Amen. Áradj kenet a Jézus nevében. Túlcsordulásig, hogy ez a kenet átáradjon azokra is, akik a környezetedben vannak, és szabaddá váljanak az Úr dicsőségére. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat. Zsebkendők felett imádkozunk. Kezünket hittel rátesszük a kelmékre, keszkenőkre, szövetekre, amit hoztatok, hogy ez a kenet raktározódjon és eljusson az otthonokba, majd a beteg testekhez érintve a kenet kiárad és megtöri az igát. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét. Hálát adunk, hogy a te sebeid által elnyertük a gyógyulást, és köszönjük, hogy ez a valóságba is jön a hitünk által. Minden dicsőség, Uram, téged illet, menjen és földön. Köszönjük a te szabadító munkádat, köszönjük az áradó kenetet, hálát adunk Szent Szellem az őrjáratért a testünk határain, és a kiigazító munkádat, a helyreállító munkádat, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amikor az emberek többségét megérinti a természet feletti erő, és a természet feletti találkozik a fizikaival, akkor ennek a következménye az, hogy általában az emberek nem tudnak a lábukon megállni. Biztonság kedvéért azért mindenki mögött ott van egy, hogy ne elvágódjon, hanem eldől. Nem lefekszik, mert lefeküdni nem így szoktak az emberek, hogy hanyat, nem oldalra. Leülnek az ágyikóra is, tehát elfekvés és eldőlés között ég és föld van. A 11. pesti tanítás címe a felébresztett hit, és ebből egy kis összefoglalót kaptuk. Összeáll sokszor, és gondolom nektek is, hogy mozaikszerűen a dolgok, lehet, hogy több helyről, de szépen összeállnak a mozaikok. A tanítás címe az, hogy felébresztett hit. Hát ha van felébresztett hit, akkor ezek szerint van szunnyadó hit is. És itt van a problémának az egyik gyökere. Nem az a probléma, hogy van-e hited, ne ezen rágódjál, hogy van-e hited. Mert ha összehasonlítod magadat a vérfolyásos asszonnyal, aki egyszer hallott Jézusról, és odament és megérintette, befurakodva a tömegbe a ruhája szegélyét, és kiáradt a kenet, és meggyógyult, akkor neked az évek során nagyobb hited alakult ki, épült ki, mint a vérfolyásos asszonynak. Te évekig fogadod be az igét, és a hithallásból származik, mondja az írás. Az is hiba, amikor a hívők méregetik a hitüket, hogy hát a másiknak ez sikerült, nekem lehet, hogy nincs annyi hitem. Nagy hiba az, amikor a keresztények méregetik a hitüket, hogy még hasonlítják, hogy annak bejött az a dolog, megkapta az imájára a választ, nekem meg nem, akkor lehet, hogy nekem nincs annyi hitem, és igazából így saját magát is lezárja ezzel. Tehát nem kell méregetni, hanem az lehet az ő esetében a probléma, hogy az a hit szúnyadó hit. Mert eleve újjászületéskor mindenki megkapja a hit mértékét. Tehát mindenkinek van hite. Különben nem tudna újjászületni sem. Hanem nem szabad a hitünket hagyni szúnyadni. Azaz munkába kell állítani. A hatékony hitélethez a bennünk levő kincseket fel kell ébreszteni. Tudjátok, mi a kincs? A hit. 1 Péter 1.7 hasonlítja a tűz már megpróbált aranyhoz. Olyan kincs a hit. És ez bennünk van. A legizgalmasabb dolog a keresztény életben valamit hittel előszólítani, megragadni és megszülni. Tehát valóságba hozni. A hitre rá kell ébredni, hogy ez egy működő dolog. Működésbe kell hozni a hitünket, hogy az gyümölcsöt tudjon teremni. A passzív hit gyümölcstelen. Erre mondja ugye Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül holt. Nem születik eredmény, hogyha nem aktivizáljuk a hitünket. Hálát adhatunk Istennek azért, hogy mi az utolsó időkben élünk, és akik most az utolsó időkben álltak be munkálkodni, azok is ugyanazt a jutalmat kapják, akik évszázadokkal vagy még korábban ezelőtt kezdték el. Mivel a hit sikerre visz, ezért az Úr elvárja tőlünk a győzelmet. Megkaptuk az ellenség felett a hatalmat, a győzelmet, és Isten azt mondja, hogy megsegítelek, és az igazságom jobbjával támogatlak. Tehát, hogyha valami probléma közepette benne vagy a miskulanciában, kiálts az Úrhoz, és ő meg tudja fordítani a helyzetedet. Kiálts hozzá. Főképp, ha egyedül vagy, ez könnyen megy. Becsukod ajtót, ablakot. Kiáltasz az Úrhoz, hogy Uram, elegem van. Te úgyis tudod a helyzetedet, látod, segíts nekem. Ő az igazsága jobbjával támogat, és kézen fogva vezet. Ezért ne ijedj meg semmitől, hogyha jön valami ellenséges lépés, mert azt írja, hogy az ellenségeink elvesznek, eltűnnek előlünk. Ott is igaz. Nincs reménytelen helyzet. Nincs olyan, hogy késő lenne. De lásd mindig az Urat, hogy előtted van. Mutatja az utat, vezet. Nincs reménytelen helyzet, hogyha tudod, hogy hogyan hív segítségül az Urat, és miként működik a hit. Isten szava igaz, Isten szava teremtő erővel bír, és hogyha mi Isten szavát szóljuk, akkor azok parancsszók a szellemi birodalom számára. Ezért mondtam azt, hogy lehetőleg félhangosan olvassa, vagy hangosan olvassa az igét, a Bibliát. Tehát kiálts az Úrhoz, hogyha valami halduklik az életedben. Ez időzőjelben jelképesen használom ezt, hogy haldoklik. Valakinek a házassága haldoklik, valakinek az anyagi élete, valakinek az egészsége haldoklik. Kiálts Istenhez. Azt mondja ez a gyönyörű pesti tanítás. A problémát át kell adni Istennek, hogy ő tudjon cselekedni. Mert amíg mi ragaszkodunk hozzá, vagy visszavesszük tőle netán, akkor ő nem tud lépni. Copeland édesanyja szívből imádkozott, mert a fia még tinédzser korában a világot járta és nagyon csatangolt, és egyszer csak letette a Bibliát, hogy eleget imádkoztam, Uram. Itt most befejezem. Felkiáltok hozzád. Teljesen átadom neked. Én ezzel az ügyemben nem foglalkozom. És egy hatalmas megtérés volt Copland életében. Az Úrhoz tért, és egy nemzetközi szolgálatot kapott az Úrtól. Amíg hiszel, a szellemi birodalom együtt működik veled, és válasz érkezik. De kihangsúlyozom a mondatnak az első szavát, hogy amíg hiszel, amíg működik a hit, addig történnek ezek a dolgok. Biblia írja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert Isten csak a hittel tud munkálkodni. De ezt meg is tudjuk fordítani, ennek az értelmét, hogy félelem nélkül az ördögnek lehetetlen tetszeni. Amíg mi nem adunk helyet az ördögnek és a félelemnek, addig nem tud velünk mit kezdeni. Teljesedj be a szellemmel, a kenettel, az igén gondolkodj, és ezzel tudod azt elérni, hogy az ördögnek nem adsz helyet. Sem a gondolatokban, sem pedig az egész lényedben. Mindenki maga dönti el, hogy miről gondolkodik. Gondolatok három helyről jönnek. Istentől, az ördögtől, meg a saját elménkből. Ezeket ki kell szűrni. És csak a jó gondolatokon szabad gondolkodni. A gondolatoknak ereje van. Nagyon fontos és nagyon szépen hangzó mondat. A képzelőerő munkatársa a hitünknek. Együtt dolgoznak. Lásd magad tehát győztesen, és ez egy lendületet fog adni neked. Chuck Flynn tanított 98 környékén, és ez nagyon belém ivódott, a 2 Korintus 10:5. Azt mondja, hogy minden gondolatot ejtsünk Jézus fogságába, azaz vizsgáljunk meg a gondolatok eredetét. Eddig én csak ilyen negatív módon értelmeztem ezt, hogy a rossz gondolatokat ugye megragadni, de ennek van egy másik oldala, mert az éremnek sem egy oldala van, hanem három. Ez a megragadni arra is érthető és vonatkoztatható, hogy ragad meg Isten ígéreteit, és ne engedd el. Tehát ejtsd karanténba, jelképesen fogságba, tehát úgy megragadod, hogy te ezt nem akarod elengedni, mert az a tiéd. A rossz értelemben pedig azért kell megragadni, hogy ne ólálkodjon a rossz gondolat. Tehát van egy pozitív és egy negatív oldala ennek a versnek. Csak az igével és csak az imával összhangban szabad gondolkodnia egy kereszténynek, mert az ellenkező gondolkodás lezárja a hitét. Az ige termésre van beoltva, és az ige teremni fog, hogyha te együtt működsz a hiteddel. Jézus hogy lehet megérinteni? Hittel és az igével. És mi történik? Az erő kiárad, és jön a megoldás. Ez történt a vérfolyásos asszonynál. Mi született Istentől? Az ige, a hit és az új teremtés. Azaz ti, mi, mindannyian. És hogyha ez a három összefog, az ige, a hit és az új teremtés, ott dolgoknak kell történni. A hit Isten igéjének szolgájaként adatott. A hit Isten igéjének szolgájaként adatott, az igét hallva pedig a hit fel kell benned, fel kell a szívedben. Hogyan tudod meg, hogy erős hited van-e? Azt már leszögeztük, hogy van hited, de hogyan tudod meg, hogy erős hited van? Kértél valamit, még nem látod, de már tudsz adni Istennek dicsőséget és hálát. Mondok 6 hit cselekedetet, felsorolok csak, mert az időnk már véges, de ezeket akár egyesével, akár párosítva lehet használni. Kinek mi áll a szívéhez közelebb? 1. Az erős hit dicséri Istent. És hogyha jön a kételkedés, vagy jön a szomszéd, és mindig megkérdezi, hogy nem gyógyultál meg? 1 válaszod lehet. Minden úgy van, ahogy meg van írva. 2. pont. A templomban dicséretet kiáltunk. Mi magunk is templom vagyunk. Tehát kiáltsunk dicséretet, mintha már valóságban lenne az a dolog, amit kértünk. Hármas pontunk. Áldások megvallása. Ha megvallod az áldásokat, hogy hozzád mi tartozik Krisztusban, ezzel összhangba kerülsz Isten akaratával. Négyes pont. Az ima idejének feljegyzése. Azt jegyezd fel, amit hitben befogadtál, és megtermékenyült. Leír oda napját, óráját, percét, témáját, miért imádkoztál. Azért lehet fontos ez, mert ha jön a kísértő, akkor tudsz rá hivatkozni, hogy meg van írva. Ez kétértelmű, ha meg van írva, mert egyrészt az ígére is igaz, hogy meg van írva, de te is leírtad a papírra, hogy azért a dologért mikor imádkoztál. Tehát nehogy megfúrja a hajót. Ötödik pont az úrvacsora. Minden étkezésnél vehetsz úrvacsorát, és megköszönheted az Úr Jézus megtört testét, ami által birtokolod a szent egészséget. Hirdest ki, hogy Krisztus halála nem volt hiába való a számodra, mert a megtört teste hozta el számodra a szabadulást, a gyógyulást. Az úrvacsoránál fel is szoktuk olvasni, majd pünköstkor tartunk, hogy emlékezzünk az Úr halálára. Hatodik pont, a képzelő erő. Lásd a lelki szemeiddel a végeredményt, amiért imádkoztál. És a múlt héten is szó volt erről a képzelő erőről, hogy a görögben az a bizonyos szó a ma használatos fotónak a gyökere. Efézus 1.18-ban az a világosítsa meg értelmetek szemeid, a világosítsa meg szó a görögben a fotóhoz kapcsolódó, tehát abból származik a mai fotószó. Tehát legyen egy képed arról, amit el akarsz élni, legyen egy képed a gyógyulásról, legyen egy képed az áldásról, amiért evezel éppen. A szívünknek két állapota lehetséges. A Biblia úgy írja, hogy ha a szívünk vádol, és ha a szívünk nem vádol. Ez a két állapot lehetséges. Ha a szívünk vádol, akkor meg kell magunkat ítélni, ki kell magunkat igazítani. És azt hiszem, hogy elmondhatom mindannyiunk nevében, hogy mindannyiunknak van valami egy gyenge pontja. Kinek ez? Kinek az? Ilyenkor lehet kérni előre Isten kegyelmét, hogyha belecsusszannánk abba a dologba, akkor ott erősítsen meg, és tartson meg. És védjen meg, és óvjon meg. Halleluja! Bőséges eredet kaptatok a mai napra. Még egy üzenet. Aki szeret téged, az nem fog kirángatni arról a gyülekezeti helyről, ahol te jól érzed magad. Világosan mondta? Valamikor a családtag nem akarja, hogy a hozzátartozója a gyülekezetbe járjon. Valamikor meg a ismerősök, utcabeliek akarják lebeszélni, hogy oda aztán ne menjél. Ha te itt jól érzed magad, akkor továbbra is jár az Úrral közösségbe. Azok, akik le akarnak beszélni, azok téged nem szeretnek. Halleluja! Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük, hogy itt voltatok. Van valami? Ja, Józsi akart mondani egy bizonyságot. Azt gyorsan meghallgatjuk még.
Most már tudod, hogy az én templomban is laknak. Elmentem múlt héten dolgozni, és nagyon fájtak az izületei, és már nagyon kétségbe voltam. És éjszaka nem tud, 2,5 órát aludtam. Akkor másnap megint ugyanúgy fájt minden. Hát ugye picit lusta voltam, bevettem 2 fájdalomcsillapítót. Nem imádkoztam, na, szóval ennyi. És lefeküdtem. Másnap megint ugyanúgy fölkeltem, ugyanúgy fájt. Mondom, én nem akarok táppénzzel menni mindenféle. És akkor szerdán reggel, amikor fölkelek, most szerdán, alig tudtam menni, fáj minden porcikám, mondom, mindegy. Tündében mindig beszélgetünk reggel 5:30-kor, és akkor mondom neki, hát ilyen pocsék időt, esik az eső, minden nagyon rossz napom lesz. És akkor ő nekem mondja, hogy neked nem. Én nem is értettem az esőt, mert én meg mondtam neki, persze neked könnyű, te bedolgozol az óvodába tető alatt. És akkor azt mondja, de értsd meg, neked nem. Jó, hát akkor mondom, úgy legyen. kimentünk a munkahelyre, esett az eső, jó nagy sár volt, és a kollégám, a Kálmán, 56 éves, hát egy picit alacsonyabb nálam, picit nagyobb a has, és olyan jó, mindig mosolygok, amikor megy át a csövön, szinte tekálják fel, Jancsi, azon billeg a hasán. De nagyon jó srác különben. És mondom, esik az eső, hát kétszer átmászik a csövön, mert egyedül kell neki pucolni a varratot mind a két oldalon, mondom, nyakig bizes lesz. Hát mondom, én az én oldalon most lepucolom, és akkor nem kell neki ugrálni a csövön, annyira könnyebb lesz neki. Úgy is történt, neki álltunk dolgozni. Amikor odaértem a második varrathoz, azt vettem észre, hogy nem érzek semmit. És mondom, hogy létezik. Hát nekem mindig kínszenvedés volt, akkor lefeküdni is, de fölállni, meg pláne a csőn. Mondom, nem érsz, mondom, mi van. Utána megyek a harmadikhoz, a negyedikhez. Hát mondom, ez tök jó. Mondom, nem érzek semmit. És akkor összeraktam magamba a képeket, és éjszaka, azt nem mondtam, volt egy álmom, azt álmodtam, hogy állok a gyógyító sorba, hármasállva álltunk, de nem kézrátétel, hanem hátulról áttöleltek, és akkor gerincemet kiegyenesítették, hogy ezt még vissza van, vagy valami ilyesmit mondtak, pontosan nem emlékszek rá, hogy még azt is, hogy meggyógyuljon a gerincem. És utána beszéltem a tündivel, ugye, hogy neked jó napod lesz, és utána, hogy nekiálltam valakivel jót tenni. Tehát minden, amit itt előtte tanultunk, szinte mindent végigcsináltam. És akkor észrevettem, hogy hoppá, föl tudok állni a cső alul, nem fáj a csipőm, és ez olyan jó érzés, az is életem, megmondom őszintén, legboldogabb napja volt, amikor is szakadt az eső, fújt a szél, hogy szégyen, nem szégyen, életem legboldogabb napja volt. És rájöttem, hogy most már vannak a templomomban, és én mindig örültem nektek, most, hogy mondtad is, Vera, amikor el szoktam mondani a bizonyságot, hogy én nem irigykedek senkire. Én nekem mindenki, amit kap, jó Isten vagy, tök mindegy. Én senkire, én örülök az ő örömének. Úgyhogy én ilyen beállítottságú vagyok, és most annyira örülök, hogy tényleg én is.
Halleluja!
Úgyhogy, ja, és akkor és visszatett. Tehát az az örömérzés, amit, hogy mindenkit meg tudnék ölelni, hogy világot át tudnám, vagy egy ember megölelni, és nagyon szorítani, annyira tudnám szeretni. És ez annyira benne volt, és rájöttem arra, hogy én ezt már éreztem máskor is, csak nem tudtam, hogy mi az. És így utólag jöttem rá, hogy sokat dolgoztattam a papába, és rájöttem arra, hogy amikor együtt voltunk, akkor mi nem ketten voltunk, hanem hárman. Mert amikor át szoktam hozzá menni, és kettesben voltunk, dolgozgattunk, prédikáltam neki, mert én voltam a prédikátorja, és de tényleg, amikor reggel átmentem, homályosak voltak a szemei, és mire eljöttem tőle, mindig csillogott neki. És rájöttem, hogy akkor is meg ott volt velünk, csak én mondtam nektek, nekem át kell élni, meg rá kell, tudatomnak rá kell ébredni, és majd utána már menni fog.
Tehát nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag
nekem, is. Nekem ezt meg kell értenem. De ha valamit nem értek nálam, nem fog működni, addig én nem tudok megcsinálni semmit. És akkor ez a 3 héttel, vagy 4 héttel, amikor volt ez a bűn, meg a bocsájtás, meg minden, én akkor este itt valamit itt hagytam.
Onnantól
érzem azt, hogy egyre jobban.
Halleluja.
És sokkal most is mai témában is sokkal jobban értem a dolgokat, mint eddig.
Halleluja. Mindegy, így van az értelzel.
Most tudok következtetni például a kútra, hogy tudtam, hogy az most nem a vizes kútról szól, és rögtön beugrott meg mindenféle. És eddig ez nekem nem ment.
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Isten sokszor álomban akarja azt a képet megadni, hogy ő mit készít a számodra, és megint visszatérve a fotószóhoz, ezt fotóz le. Irma küldött egy olyan képet, amit a monitorról fotózott le. Tehát le lehet fotózni mindent. Igen. Tehát Isten ad egy képet álomban, akkor azt nem véletlenül adja neked. Ragad meg azt a képet. Időnk lejárt, záróének következik, szeretetének.
Adj ezt nekünk, Urunk, ad legyünk el.
Szabaddá tétettél Krisztusban!